új parancsot adok nektek, amit én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. János 13. fejezet 34. verséből hallhatták, kedves hallgatóink, ezt az idézetet. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió Háttér című magazin műsorának idei utolsó részében, és nagy barátsággal, szeretettel köszöntöm dr. Csernai Balázs atyát, a Veszprémi Érsekség pasztorális irodájának vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánok mindenkinek áldott szép vasárnapot!
Hát Balázs atya, ez az idő is eljött, az év utolsó Háttér magazinja. Reméljük jövőre folytatjuk, kíváncsian várjuk a témákat, hogy a rádió vezetése mivel készül, milyen havi témáink lesznek, illetve még azt se tudjuk pontosan, hogy elvállalod de még a következő évre.
Alapvetően nem mondok nemet.
Ezt örömmel hallottuk. Köszönöm szépen, na, de viszont az e-havi témánk az égi szeretet, ahogy Isten szeret. Balázs atya, biblikus szemmel hogyan világítanád meg az égi szeretetet?
Először is szeretnék egy inkább nyelvtani megkülönböztetést tenni. Magyar nyelvünk elég gazdag ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni az eget és a mennyet. Az ég az az, ami a föld fölött van fizikailag. Az égi dolgok azok a dolgok, amik a föld fölött történnek ismételten fizikailag. Tehát az égi szeretet az a szeretet, ami a föld fölött történik, például egy repülőgépen. Beszélgethetünk erről a szeretetről, Jézus ennél sokkal többet hozott, a mennyei szeretetet. A menny ugyanis nem egy világon belüli hely, valahol nem tudom milyen magasan a föld fölött, hanem az a világon kívüli hely, ahol az Isten van, ahol Isten lakik, ahol Isten a minden mindenben. És Jézus nem csak valami föld fölötti szeretetet hoz nekünk, hanem valami természet feletti szeretetet, isteni szeretetet, amit sokkal jobb mennyei szeretetnek mondani. És jó látni azt, hogy ennek a szeretetnek mindig Jézus a forrása. Egyik legnagyobb kísértésünk a hétköznapokban, hogy úgy tekintünk magunkra, mint a szeretet forrására. Eldöntöm, hogy szeretni fogok. És mi a tapasztalat? Nem sikerül. Nem is sikerülhet, mert nem én vagyok a forrás, hanem Krisztus a forrás. És nagyon izgalmas ez a mondat, amikor Jézus azt mondja, először is ezt új parancsnak nevezi, hogy amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Itt furcsának hathat ez a múlt idő. Jézus szeretett bennünket, és most. Úgy tűnik, mintha Jézus már nem szeretne bennünket. De amit igeidő itt a Szentírásban található, az egy olyan igeidő, ami valaminek a kezdetére utal. Talán jobb lenne úgy fordítani, hogy ahogy én megszerettelek benneteket. Ami jelzi azt, hogy ez a szeretet elkezdődött, és egyáltalán nincsen szó arról, hogy véget ért volna. Mert nem is ér véget, nem is érhet véget. És hogyan szeret bennünket, hogyan szeretett meg bennünket Krisztus, úgy, hogy azonosult velünk, amikor emberré lett, úgy, hogy vállalta a földi életünk minden részét, úgy, hogy vállalta értünk a kereszthalált, úgy, hogy megnyitotta előttünk feltámadásával az örök élet kapuját. Jézus mindent odaadott, és ebben a mindent odaadásban ismerhetjük fel az ő szeretetét, és akkor, amikor ezt a szeretetet befogadjuk, akkor válunk alkalmassá, akkor válunk képessé arra, hogy mi is szeressünk másokat, hogy mi is ajándékba adjuk magunkat.
Isten mindenkit szeret. Ha mégis azt érezzük, akár kezdő katolikusként, vagy kezdő hívőként, hogy ez nem biztos, hogy így van, vagy nem biztos, hogy tényleg azt érezzük, mit tudunk tenni, hogy megérezzük az ő szeretetét.
Jó látni azt, hogy a szeretet az nem érzés kérdése. Ez egyébként nem csak Istennel kapcsolatban van így. Megkérdezünk 10 kamaszt, hogy ők hogyan érzik a szüleiknek a szeretetét, akkor a 10-ből körülbelül 10 fogja azt mondani, hogy sehogy. És ez nem azt jelenti, hogy 10-ből 10-et nem szeretnek a szülei. Épp ellenkezőleg egy olyan fázisban vannak az életük folyamán, amikor minden, amit a szüleik csinálnak, az csak rossz lehet. Illetve az ő szemüvegükön keresztül nézve mindaz, amit a szüleik csinálnak, az rossznak tűnik. És sokszor így vagyunk Istennel is, hogy nem látjuk az ő szeretetét, nem érzékeljük az ő szeretetét. De természetesen az ilyen kamaszok teljesen természetesnek veszik, hogy reggel ott van a reggeli, délben az ebéd az asztalon, este a vacsora az asztalon, hogy ki van mosva, ki van takarítva, de hát engem utálnak a szüleim. Tehát igen, pont ezzel fejezik ki az utálatukat, hogy mindent oda tesznek, és minden ott van, és minden készen van, és meg gondoskodnak is rólam, sőt, még azt is megkérdezik néha, hogy hogy vagyok. Ez ennek a szeretetlenségnek kamasz fejjel, ne tovább, hogy hát ez csak azért csinálják, hogy bosszantsanak. Néha így vagyunk Isten szeretetével, ilyen kamaszosan, hogy úgy érzékeljük, mintha Isten mindent ellenünk tenne. Holott sokszor azért engedi meg Isten a kihívásokat, a nehézségeket, hogy fölismerjük, hogy azok a dolgok, amiktől mi biztonságot várunk, amitől mi örömet várunk, amitől mi beteljesedést várunk, azok nagyon részlegesek. Ő azonban a teljességet akarja adni nekünk, és csak ő tudja a teljességet adni. Amikor meg tudunk nyílni erre a teljességre, akkor tudjuk ezt befogadni. És ez sokkal több, mint érzés. Néha pont az ellenkezőjét érezzük. Néha azt érezzük, hogy nem megy. Mégis meghozhatjuk azt a döntést, hogy időt adunk neki az imádságban. Meghozhatjuk azt a döntést így adventben, elmegyek egy rorátéra. Hát mit érzek egy rorátén? Azt, hogy álmos vagyok. Az összes többit azt utána kezdem érezni. Viszont nagyon izgalmas azt megtapasztalni, hogyha mondjuk rendszeresen ott vagyok a rorátén, egy kimarad, az a nap más. Valahogy úgy nem olyan. Miért? Mert valami hiányzik az elejéről. Pedig az előtte napokban is csak azt éreztem, hogy álmos vagyok. És mégis milyen sokat kaptam. Vagyis jó azt látni, hogy Istennek ez a szeretete nem csak érzés, néha meg is érezzük, és ez nagyon szép, hanem az egész életünket fenntartó valóság. Ahogyan a Föld megtart bennünket. Nem nagyon szoktuk ezt megköszönni a Földnek, hogy van gravitáció, de különben egy dobbantással elszállnánk a Földről, és a világűrben találnánk magunkat, ami egy meglehetősen kellemetlen és barátságtalan hely. Semmi nincs, csak hideg és sötét. Milyen jó, hogy a Föld megtart. Milyen jó, hogy két lábamra állok, vagy leülök a székre, és az megtart. Isten szeretete így tart meg. Csak tényleg sokszor természetesnek vesszük.
Sokszor nekem szegezték azt a kérdést, hogy Isten szeretete, hogy kiárad, és hogy ezt ugye mi érezzük, megtapasztaljuk. Viszont aki egy hozzátartozójon meghal, akkor már nekem szegezték ezt a kérdést, hogy akkor Isten most hol van, és hogy miért nem szeret, miért nem szereti őt, miért engedte ezt meg neki. Mit tudok én mondani, hogyha legközelebb ezt a kérdést megkapom? Nyilván én már tudom csak.
Okosságokat mondhatunk, de az nem a szeretetről szól. Jézus elsősorban nem okosságokat mond, hanem velünk van, és kibír bennünket. Ez sokkal több, mint az, hogy mondok három jó mondatot, és hagyjuk békén egymást. Jézus ott van mellettünk. Jó látni, amikor Jézus a kereszten van, akkor ott van a két balról-jobbról megfeszített lator mellett. Ugyanazt szenvedi, mint ők. Függetlenül attól, hogy ők ezt akarják, vagy nem akarják, függetlenül attól, hogy őt fölismerik, vagy nem ismerik föl. Jézus kibírja emberségünknek ezeket a legnehezebb pillanatait. Akkor, amikor Jézus megérkezik Betániába, amikor Lázár meghal, ott van Mária és Márta, nem kezd el magyarázkodni. Jézus ott van velük, velük együtt sír, velük együtt gyászol. Jézus ennyit tesz. És nem kezd el magyarázkodni, hogy hát majd minden szép lesz, majd minden jó lesz. Rámutat arra, hogy ő az élet forrása. És hát ugye mondják ugye a Lázár nővérei, hogy persze ezt mi hisszük, de amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek el a követ, és kihívja Lázárt, akkor azért van ellenvetésük. Teljesen jogosan. Jézus így van mellettünk. És jó látni, hogy Jézus emlékeztet bennünket, hogy emberi életünk több, mint amit látunk ezen a földön. Emberi életünk az nem néhány év vagy évtized, hanem emberi életünk örökkévaló. És a föld a küzdelemnek az ideje, a növekedésnek az ideje, a szeretet tanulásának az ideje, és utána következik az ünneplés ideje. Abban a pillanatban, hogy valakit Isten kiszólít erről a földről, ebből a földi életből, akkor szeretné meghívni az ő örök ünneplő országába. Vértanúk egyöntetűen ezt mondják, hogy abban a pillanatban, hogy, odaadom az életemet Krisztusért, vele lehetek, vele ünnepelhetek. Micsoda szeretetlenség Isten részéről, hogy azt mondja, hogy elég volt a küzdelemből, mostantól ünnepelhetsz. Mi ezen a földön azt érzékeljük, hogy az az ember hiányzik nekünk. És fáj az ő távol léte, fáj az ő hiánya. Viszont jó látni, hogy abban a pillanatban, hogy valakit Isten kiszólít ebből a földi életből, az ő mennyei dicsőségébe akarja őt szólítani. Értelem szerint az ember mondhat erre nemet, mert Isten tiszteletben tart bennünket, tehát hogy van lehetőség más irányba menni, de Istennek ez a szándéka. És annyira szeret bennünket, hogy megadja a lehetőséget minden hibánk, minden bűnünk után, hogy hozzáforduljunk, befogadjuk ezt az örök életet. És mi, akik maradunk ezen a földön, kénytelenek vagyunk együtt élni a hiánnyal, tudunk együtt élni a hiánnyal, mert ami végső soron hiányzik, az az a beteljesedés, ami Krisztusnál lesz, akkor, amikor bennünket szólít el ebből a földi életből. Hogyha ebben a látó, kitágított látókörben szemléljük az életünket, akkor látjuk azt, hogy Isten nem valamilyen kifejezetten rossz dologból, vagy valami rossz szándékkal szólít el bennünket erről a földről, hanem mert azt mondja, hogy azt a küldetést, amit kaptál, teljesítetted. Várlak haza!
Kárló Ágputis példája jutott eszembe, hogy 15 éves volt, de akkor ezek szerint ő megtette, amit meg kellett.
Így van. Vagy egy másik fiatal szentnek volt ez az utolsó mondata. Chiara Luce Badanónak az utolsó mondata volt az, 21 néhány évesen halt meg, ha jól emlékszem, tehát hogy néhány évvel idősebben, mint Kárló, de egyébként meglehetősen fiatalon. Az utolsó mondata az volt az édesanyjához, a halálos betegen mondta ezt, hogy édesanyám, légy boldog, én az vagyok. Tehát szentek mindig rámutatnak arra, hogy azzal, hogy befejezzük ezt a földi pályafutást, hát kinek hosszabb, kinek rövidebb, van, akinek több idő kell az életszentséghez, van, akinek az a hivatás, hogy fiatalon fejezze be az életét, van, akinek az, hogy idősen, és nem azon múlik az életszentség, hogy meddig tart, és nem az, hogy az időseknek nem ment olyan jól. Amint befejezzük, abban a pillanatban Isten vár az ünneplésre.
Igen, a saját példám jutott eszembe, nagymamám, mal kapcsolatban nagyon szoros volt a kötelék, és ő mindig megkérdezte tőlem, hogy aj, kis unokám, én mikor megyek már el, mert hogy ő már szeretne hazamenni. És akkor mondtam neki, mamikám, te ne rohangálj sehova, mert neked még itt van a küldetésed, még nem tettél meg mindent, és én még nem vagyok felkészülve. És amikor én és a család felkészült, hogy őt el tudjuk engedni, azon a napon ment el.
Igen, jó látni azt, ahogyan egy Jézus tudja azt, hogy mikor minek van az ideje. Nekünk is van egy ötletünk erre, ő jobban lát sokkal több mindent. És az, hogy befogadni az ő szeretetét, az azt jelenti, hogy ráhagyatkozom arra, hogy ami most történik, akármennyire is borzasztónak tűnik, és alkalmasint tényleg borzasztó, az azt szolgálja, hogy tudjak növekedni az Isten szeretetében, tudjam jobban befogadni az ő szeretetét, és tudjam jobban odaadni magamat abból a szeretetből, amit tőle kaptam. Nincs olyan dolog, ami történik velünk, ami ezt meg tudná akadályozni. Nem minden helyzetben szottya nehez kedvünk, és mondjuk azt, hogy fú, hát most történt egy tragédia, most milyen jó, hogy növekedhetek a szeretetben, ezt nem így szoktuk megélni. De minden egyes nehézség is egy meghívás arra, hogy növekedjünk ilyen értelemben a szeretetben, mert minél inkább növekszünk ezen a földön a szeretetben, annál inkább fogunk tudni ünnepelni a mennyben.
Gyakorlati tanácsot kérnék, hogy ezt hogyan tudjuk növelni magunkban ezt a szeretetet?
A szeretet az mindig a személynek szól. Ez azt jelenti, hogy nem a tevékenységnek. Isten nem azért szeret bennünket, mert mennyi mindent megcsinálunk, vagy mennyi mindent nem csinálunk meg, mondjuk rossz dolgokat. Nem azért szeret bennünket, mert mennyire jók vagyunk, vagy nem vagyunk jók, hanem önmagunkért szeret. És Isten szeretetét befogadni leginkább úgy lehet, hogy megállok Isten jelenlétében. Tulajdonképpen ez az imádságnak a lényege. Amikor ilyen értelemben legjobb, hogyha a csendben, ott vagyok Isten előtt. És engedem, megengedem, hogy szeressen. nem csak az érzések szintjén, hanem akár egy szentségimádásban. Uram, te itt vagy, én is itt vagyok, te szeretni akarsz, én most szeretném neked megengedni, hogy szeressél. És ezzel a nyitottsággal lehetünk ott előtte. És lehet, hogy nem érzékelünk semmit. Vagy, amit nagyon valószínű, hogy érzékelünk, az az, hogy hát ez unalmas, és mikor lesz vége. Ezt általában szoktuk érzékelni. De aztán megérezzük a jelenlétnek a békéjét. Aztán egyszer csak megérezhetjük azt, lehet, hogy hosszú hónapok után, hogy jé, hát az Isten itt van. És én is itt vagyok. És vele találkozom, vele vagyok együtt, és ami a legfontosabb, hogy folyamatosan formálódunk. Fábri Kornél püspökatya szokta a szentségimádást a napozáshoz hasonlítani. Nem biztos, hogy érzem, hogy történik valami, de aki napozik, az előbb-utóbb lebarnul. Rosszabb esetben leég, a szentségimádásnak ilyenfajta mellékhatása nincs.
A Balázs atya, hogyha megvan az érzés, hogy Isten szeret minket, és mi is szeretjük őt, és minden nap imádkozunk hozzá. Eisenstadtban voltam a napokban, és annyira jó volt látni, hogy egy hölgy betipegett a kis magas sarkujában, elment az oltár háta mögé, és egy olyan 5 perc múlva előjött. És megállt, ránk nézett, és mondta, hogy nyugodtan mehetünk, ott van az Úr Jézus az oltár háta mögött, és valóban ott volt kihelyezve. Hátra mentünk, letérdeltünk, és imádkoztunk, és mondtam, hogy ez mennyire jó, hogy így megtapasztalhattuk ezt a kölcsönös szeretetet, és elmondhattunk egy imát. Annyira jó lenne az ellenségeinkért is így imádkozni ilyen szeretettel, de ezt hogy tudjuk megtenni? Hogyan tudjuk őket szeretni?
Magunktól, ahogyan az elején is mondtuk, nem megy. Csak úgy megy, hogyha befogadjuk Krisztus szeretetét, és akkor, hogyha erre rendszeresen megnyílunk, akkor egyre inkább megtapasztaljuk azt, hogy ez teljesen, Istennek ez a szeretete teljesen független attól, hogy mi hogyan tekintünk magunkra. Szép példa erre Péter apostol. Ugye, amikor megtagadja Jézust, akkor utána teljesen összetörik. De jó itt látni azt, hogy nem Jézus bizalma rendült meg Péterben, Jézus előre mondta, hogy mi lesz, és utána is bízott benne, hanem Péternek az önmaga iránti bizalma rendült meg. És azért kellett Jézusnak 3-szor megkérdezni, hogy szeretsz engem, hogy Péter rádöbbenjen arra, hogy hát tulajdonképpen Jézus ugyanúgy szereti, mint eddig. Jézus nem változott, Péter változott. Péternek az önképe tört össze, nem az a kép, amit Jézus alkotott Péterről, mert Jézus a teljes valóságában látta Pétert. Akkor, amikor valamit elrontunk, akkor nem Isten haragszik ránk, hanem nekünk van lelkiismeret furdalásunk, és magunkat magunkkal nem vagyunk jóban, de ez nem Isten szeretetének az elmúlását jelenti. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg, hogy hát az Isten ilyenkor is szeret. Még ilyen állapotomban is szeret. Az összes bűnöm, az összes hibám ellenére is szeret, sőt azokkal, olyan értelemben azokkal együtt, hogy engem szeret, aki ezeket a dolgokat megtettem, és ha befogadom a szeretetét, képes leszek egyre kevésbé ilyen dolgokat megtenni. És ahogyan ezt a szeretetet befogadom, ez alakít át, és ez tesz képessé arra, hogy a másik embert szeressem. Ne azt, aki nekem valami rosszat tett. Nem a tetteire fókuszálok, hanem a másik emberre. Aki Isten gyermek, akit Isten ugyanolyan végtelen módon szeret, mint engem. És akkor rácsodálkozok arra, hogy jé, hát neki ugyanúgy szüksége van Isten szeretetére, mint nekem. Nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak egymásnál. Lehet, hogy valaki több rossz dolgot tett. Ez előfordulhat, sőt, ezt akár össze is lehet hasonlítani, de rácsodálkozom arra, hogy ő ugyanúgy ember. És mint ember szüksége van arra, hogy megtapasztalja Isten és embertársai szeretetét. És ezért szerethetem őt. Mert megtapasztaltam, hogy az Isten engem is így szeret. És így adom át azt, amit Istentől kaptam. És nem pedig azt, hogy na majd én megmutatom, hogy én hogyan szeretlek. Az ilyen megmutatom, hogy hogyan szeretlek, ez általában gőgből fakad, és általában bizonyításból fakad, és ez ilyen értelemben mindig sokkal több kárt okoz, mint jó gyümölcsöt teremne.
Zárásként volna olyan imádság, ami a legjobban megmutatja Isten szeretetét?
Említettük a csöndet. Isten jelenlétében elcsendesedni, akár oltári szentség előtt, de akár otthon is. Hiszen Isten mindig az, aki jelen van, itt és most. A mindig itt és a mindig most. Tehát itt is, ahol beszélgetünk, itt nincs oltári szentség, de Isten jelen van, és itt is szeret bennünket. Ott, ahol valaki hallgatja a rádiót, jó eséllyel nincs oltári szentség, de Isten jelen van. Illetve ami még Isten szeretetére tudja irányítani a figyelmünket, az, amikor Isten dicsőítjük. Amikor nem arra tekintünk, hogy az Isten mit tett velem, vagy mit nem, hanem hogy ő kicsoda, hogy ő irgalmas, hogy ő hűséges. Jó pár olyan zsoltár van, ami pont ezt mondja ki, hogy te vagy mindenek fölött az uralkodó, te vagy mindennek a királya. A te kezedben van a dicsőség és az uralom. Ez nem arról szól, hogy én hogy érzem magam, mert lehet, hogy ezt most éppen nem érzem. De ettől ez még Istenről igaz. Akkor, amikor ezt kimondom, akkor belépek Isten szeretet valóságába, és tudok ebből jól tovább lépni, tudok találkozni ilyen módon az ő szeretetével.
Csernai Balázs atyának nagyon köszönöm, hogy az év utolsó témáját is körbejártuk, és hát a hallgatók nevében és megköszönöm az egész éves szolgálatodat, illetve egy áldott szép szent karácsonyi ünnepeket kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm, kívánok áldott szép örömvasárnapját Isten szeretetében, további szép adventi napokat és szép ünnepeket.
Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallották.
Hírek.